Annyira kegyelmes az Úr. Azért is kegyelmes az Úr, mert a Jani az elmúlt héten átvett tőlem egy undok témát, nem tőlem, nem tudom ki lett volna, de az a munka az nem egy olyan kellemes téma azért. És annyira jó, hogy ez rád jutott, Jani, nagyon hálás vagyok érte. Nekem egy sokkal jobb téma jutott, ha már az Efézus levélben megyünk tovább, a harc. Ez sokkal jobb, nem? Gondolom, mindenki szeret harcolni, senki nem lankad el ebbe a dologba, gyakorolja minden nap, úgyhogy igazából nem is fog tudni sok új dolgot mondani nektek. Az Efézusi levélnek a következő verse, 6. fejezetből, ami most következik, a 11-es vers, arról szól, hogy végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Ez egy nagyszerű buzdítás, és valóban ezt Pál valahogy a végére hagyta. Nyilván, hogy az efézusi gyülekezetnek is rendkívül jelentőséggel bírt ez a biztatás, hiszen egy másik gyülekezetnek, a korintusiaknak azt írta Pál, hogy ha nem támad fel Krisztus, és ha nincsen halottak feltámadása, akkor én hiába viaskodtam Efézusban a fenevadakkal. És az egésznek a kulcsa valóban az, hogy a názereti Jézus Krisztus feltámadta halálból, ezért tudjuk őt ilyen lelkesen dicsőíteni, ezért vagyunk ma itt, sőt, igazából az egész emberiség ezért van még, mert Jézus 2000 évvel ezelőtt feltámadta halálból, és él, és mivel ez megtörtént, ezért Pál azt mondja, hogy akkor van értelme a viaskodásnak. Efézus ugye arról volt ismert, tudjuk, hogy egy bálványáldozati központ volt. Ma sajnos már ezt az egész világról el lehet mondani, hogy ez a helyzet. Úgyhogy mindenképpen aktuális Pálnak a biztatása, és ez a rész, ami az efézusi levélben a szellemi harccal foglalkozik. A szellemi harc egy kényes téma olyan szempontból, hogy vannak bizonyos szélsőségek, és vannak furcsa dolgok ezzel kapcsolatban. Szeretnék is majd egy-két dologra kitérni ezzel kapcsolatban. De mielőtt az efézusi levélre rátérnék, szeretnék egy kicsit arról beszélni, hogy mit jelent az, hogy legyünk erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Ugye így kezdődik ez az ige rész, és erről nekem hiszem, hogy az Úr felhozott egy történetet, és először ezt a történetet szeretném nektek felolvasni, ami a Sámuel első könyvében található, a 30. fejezetben. Nem fogom az elejéről olvasni, inkább adok egy kis bevezetőt hozzá. Az történt ugyanis, maga ez az esemény, ez Saul királysága alatt játszódik. Tudjuk, hogy Saul volt az, akit kiválasztott Isten igazából a nép kívánságára, hogy ő legyen Izraelnek az első királya. Egy nagyon magas, délceg fiatalember volt, jóvágású fiatalember volt, és tudjuk azt is, hogy Saul engedetlen volt az Úrnak. És az engedetlenségének az egyik csúcspontja az volt, amikor az amálekiták ellen felvonultak, és bár legyőzték az amálekitákat, de Isten azt parancsolta, hogy öld meg a királyát, Agágot, és még a barmokat is, a juhokat is, és mindent írtsatok ki. És amikor Sámuel közeledett a táborhoz, akkor meg is kérdezte, hogy mi ez a bégetés, amit hallok, és hogy él a király. Hát nem erről volt szó, nem ez volt az Istennek az akarata. És utána Sámuel Istennek az üzenetét közvetítette Saul felé, hogy mivel te megvetetted az Úrnak a beszédét, ezért az Úr is megvetett téged, hogy ne légy király, mert Isten választott magának helyetted szíve szerint való embert, az Izsainak a házából, és pedig Dávidnak hívják ezt a szemét. És tudjuk azt, hogy ekkor Dávid már ismert volt Izraelben, és ráadásul egy nagy harcosként ismerték őt, sőt, egy akkor is lágerlistáknak az első helyén szerepelt egy dal, amely arról szólt, hogy Saul legyőzte az ő ezrét, és Dávid pedig az ő tízezrét. Úgyhogy most, mivel még tulajdonképpen még abba se hagytuk a dicséretet, van itt több dicséretzenekar is, hogyha van kedve bármelyikőtöknek, énekesnek, esetleg ezt most hirtelen elénekelni, megzenésíteni, akkor nagyon szívesen átadom a mikrofont, vagy bárki, hogyha szeretné, mert egy nagyon jó kis dal születhetne ebből. nem gondolkodjatok, hát, hogyha ad inspirációt a Szent Szellem erre a dalra. És most, hogy így dicsértük az Urat, akkor is motoszkált bennem ez az ige, és megértettem belőle egy dolgot, hogy van egy párhuzamos igehely, ami ezt megmagyarázta a számomra, és most világossá tette, és mégpedig az a másik ige, ami ezzel, emlékeztek? Van egy másik ige, ami erről szól. 1000, 10000, beugrik valami? Igen, az is, de van egy másik, hogy egy közületek 1000, 2 10000. Én úgy hiszem, hogy Saul, amit ő harcba ment, egy tehetséges, ügyes harcos ember volt. Egyedül, mint hadvezér, képes volt akár 1000 embert legyőzni. De Dávid nem egyedül ment a harcba. Ketten voltak, mert vele volt az Úr. És mi is egy ilyen helyzetben vagyunk most, hogy amikor mi elmegyünk a harcba, és amikor te elmész a harcba, nem kell, hogy egyedül legyél a te harcaidban. Mert az Úr ott van veled, ott van melletted. Na most, hogy tovább vigyem ezt a történetet, és ne kanyarodjak el tőle, de ez egy nagyon fontos dolog egyébként, és örültem, ezt most a dicséret közben értettem meg, hogy mit jelent az, hogy egy legyőz ezret, és 2 10000, és ebben benne van az, hogy amikor ott vagyunk a harcunkban, akkor nem egyedül kell, hogy harcoljak, velem van az Úr, akkor már ketten vagyunk. 10-szeres győzelmet tudunk aratni, mintha egyedül erőlködnénk, érted? Akármennyire ügyes vagy, sikeres vagy, tehetséges vagy, és nagy tudású vagy, és ezt pozitívan mondom, akkor is, ha az Úr veled van, 10-szer akkor a győzelmet tudsz aratni. Dicsőség az Úrnak. Ez evangélium, ez jó hír, ez örömhír. Tovább ezzel a történettel, tehát valamilyen módon Saul megkegyelmezett az amálekitáknak. És az a döbbenetes, hogy aztán később olvassuk, hogy harcba keveredtek a filiszteusokkal újra és újra, és mivel Dávidnak menekülni kellett, döbbenetes és nagyon felemás helyzet következett be, ugyanis Dávid elmenekült Izrael ellenségéhez, a filiszteusokhoz, akik elismerve, hogy ő egy nagy harcos, valamilyen módon befogadták őt, sőt, Ákis, a filiszteusoknak az éppen akkor regnáló királya, adott neki egy területet, ezt úgy hívták, hogy Siklág vagy Ciklág ezt a területet, 1 év 4 hónapig ott él Dávid az embereivel, kb. 600 emberével, család, gyerekek, stb. Stb. És hát Saul és a filiszteusok között élesedett ez a harc. Dávid is elment a filiszteusok oldalán, de Isten kegyelmes volt. Mert Ákisnak a hadvezérei azt mondták, hogy ezt a Dávidot, ezt ne hívjad el te harcolni Izrael ellen, mert nagy harcos, de bármikor ellenünk fordulhat, hiszen ő is izraelita. És hogyha ellenünk fordul, akkor nekünk végünk van. Inkább küldőd haza. És oda ment hozzá Ákis, és elmondta neki, hogy Dávid, nagyon jó srác vagy, szeretlek téged, tényleg, meg is bízok benned, de tudod, a fővezéreim, hát ők nem, és jobb, hogyha inkább hazamész. Most akkor Dávid fogta magát és hazament, és amikor ment haza Siklágba, akkor egy döbbenetes kép fogadta őt és az ő embereit, ugyanis az egész település fel volt égetve, ki volt fosztva minden, és elhurcolták a feleségeket és a gyerekeket. És egy olyan katasztrófa helyzet volt, amit borzalmas volt, és utána mondja a 1 Sámuel 1.30, hogy akkor Dávid és a nép, amely ő vele volt, felkiáltottak, és annyira sírtak, hogy végre erejük sem volt a sírásra. Azok az amálekiták fosztották ki őket, akiket Saul életbe hagyott. Döbbenetes. Ezekről az amálekitákról azt olvassuk az igében többek között, hogy ez egy ilyen rabló, fosztogató nép volt, amelyik Izrael-el akár a pusztai vándorlás során is megtette azt, hogy figyelték őket, és akik lemaradtak a tábortól, akik periférián voltak, akik gyengék voltak, akik erőtlen voltak, ezeket támadták meg. És nekem erről az a párhuzam jutott eszembe, hogy igazából ezek ma a sátánnak a hordái. pontosan ezt akarják elérni, hogy ha te megfáradtál, ellankadtál, elcsüggettél, elerőtlenedtél, perifériára kerültél, akkor ő meg akar téged ragadni, és ki akar fosztani, és tönkre akar tenni, és ilyenkor még fontosabb az, hogy megerősítsünk magunkat az Úrban. És olvassuk is az igébe, tovább menve azt mondja, Dávid igen nagy szorultságba jutott, mert a nép arról beszélt, hogy megkövezi őt. Nem elég, hogy elrabolták két feleségét, meg kifosztották mindenüket, még meg is akarták őt kövezni. Mivel az egész nép lelke elkeseredett fiaik és leányaik miatt, Dávid azonban megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. És ezt kell nekünk megtanulni Dávidtól. Hogy csinálta Dávid, az Isten szerint, szíve szerint való ember, hogy megerősítette magát az Úrban, amit mond az Efézusi levél, hogy legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. De olvassuk tovább a történetet. És mondta Dávid Abiátár papnak, és Akimélek fiának, hozd ide nekem az efódot. És Abiátár oda vitte az efódot Dávidhoz. És megkérdezte Dávid az urat, mondván, üldözze-e ezt a sereget? Utolérem-e őket? És mondta neki, üldözed, mert bizonyosan utoléred, és szabadulást szerzel. Elment azért Dávid, ő és az a 600 ember, akik vele voltak. És mikor a Bésor patakjához jutottak, ott a népnek egy része megállt. Dávid azonban 400 emberrel tovább üldözte az ellenséget, 200 ember pedig ott megállt, mivel fáradtabbak voltak, mintsem, hogy a Bésor patakján átkelhettek volna. És találtak a mezőn egy egyiptomi embert, aki Dávidhoz vittek, és adtak neki kenyeret, hogy egyék, és megitatták őt vízzel. Ugrok néhány verset, és a 15-ös verset olvasom tovább, és Dávid mondta neki, elvezetsz minket ahhoz a sereghez? És ő mondta, esküdjél meg nekem az Istenre, hogy nem ölsz meg engem, sem az én uramnak kezébe átnem adsz, és én elvezetlek téged ahhoz a sereghez. Elvezette azért őket, és íme azok elszélettek az egész vidéken, és ettek, ittak, és táncoltak, és igen az igen nagy zsákmány felett, amelyet a filiszteusok tartományából és Júda tartományából hoztak. És vágta őket Dávid alkonyattól fogva másnap estig, és senki sem menekült meg közülük, hanem csak 400 ifjú ember, akik tevékre ültek és elfutottak. A tevékkel együtt gondolom. Kicsit furcsa a kép, de oké. Okay. Ülve futni nem lehet. Na, mindegy. És mindent megszabadított Dávid, valamit elvittek az amálekiták, az ő két feleségét is megszabadította Dávid. És semmiük sem hiányzott, sem kicsin, sem nagy, sem fiaik, sem leányaik. A zsákmányból sem, és mindabból, amit elvittek tőlük. Dávid mindent visszahozott. És elvitte Dávid mind a juhokat és a barmokat, amelyeket tulajdon barmuk előtt hajtottak, és azt mondták, ez a Dávid zsákmánya. Midőn pedig Dávid ahhoz a 200 emberhez érkezett, akik fáradtabbak voltak, mintsem, hogy Dávidot követhették volna, és ott hagyta őket a Bésor patakjánál, kimentek Dávid elé és a nép elé, amely vele volt. Dávid pedig a néphez közeledett, és köszöntötte őket békességgel. Akkor mondták neki azok közül, akik a Dáviddal elmentek, és így szóltak, minthogy mind a gonosz emberek, és a Béliál emberei, tehát így nevezték az ő társaikat, nem jöttek el velünk, semmit se adjunk nekik a zsákmányból, amelyet visszaszereztünk, hanem csak kinek a maga feleségét és gyermekeit, azokat vigyék el, és menjenek el. Dávid azonban így szólt. Ne cselekedjetek így, atyám fiai, azzal, amit az Úr adott nekünk. Ő oltalmazott minket, és adta kezünkbe a sereget, amely ellenünk jött. Vajon kicsoda engedhetne nektek ebben a dologban? Sőt, inkább amekkora annak a része, aki elment a harcba, akkora legyen annak is a része, aki a holminál maradt, egyelőképpen osztozzanak. Ugye ezeknek az embereknek az igazságérzete fölágaskodott rögtön, hogy ez így nem lesz jó, hát mi harcoltam, és ugyanannyit kapjon az, aki nem harcolt. Micsoda gonosz dolog ez. De, azt mondja, úgy történt, attól a naptól fogva azután is törvényé és szokássá tette ezt Izraelben mind a mai napig, Dávid. Mikor pedig Dávid Siklágba érkezett, küldött a zsákmányból Júda véneinek, az ő barátainak, és ezt mondta, íme az Úr ellenségeinek zsákmányából való ajándék számotokra, azoknak tud illik, és itt fel van sorolva 13 város, ebből a 13 városban laktak, és mindazon helyeken az utolsó vers, ahol Dávid embereivel megfordult. Amen. Hát, ahogy említettem, a szellemi arccal kapcsolatban van két szélsőség. Ugye megnézzük, itt tényleg valóban voltak olyan emberek, hogy nem mentek el ebbe a harcba, és mégis ugyanúgy részesedtek a győzelemről, úgy, ahogy ott volt az áldás a számukra. De akkor minek harcolni? Hiszem, és ez az egyik álláspont, igazából ez a harc ez már feleslegessé vált. Szoktuk is énekelni, halleluja, Jézus mindent elvégzett helyettem. Nagyszerű. Hát akkor, testvérek, nem kell több kitartás, nem kell több erőfeszítés, nem kell több küzdelem, harc, idegeskedés. Csak nyugiba várjunk, bízunk az Úrban, és ennyi a történet, nem? Ami Dávidunk, Jézus megharcolta a harcot, győzelmet szerzett, és megosztotta velünk a zsákmányt. Ugyanaz az örökség van nekünk, mint ami Jézusnak is, ugye? Ilyen egyszerű lenne, hogyha ezt elfogadjuk, ezt a tanítást, vagy ezt az üzenetet ilyen módon. Tehát, hogy nincsen már szükség további emberi erőfeszítésekre, stb. Képzeld el, otthon vagy, azt mondod, nem kell harcolnom, dicsőség az Úrnak, de mondjuk nincs elmosogatva, és hát a feleség megmondja, hogy Jézus mindent elvégzett helyettem. Ilyen egyszerű a dolog, nem? Nem mosogassunk. Kell, ugye van szó erről, és hallottam erről üzeneteket, hogy igazából már Isten nem teljesítménycentrikus, nincs szükség semmilyen teljesítményre. Bizonyos területen ez igaz, és én úgy hiszem azt, hogy tehát az, hogy Jézus mindent elvégzett helyettünk, minden olyan dolgot elvégzett helyettünk, amit mi nem tudtunk volna elvégezni. De arról is meg vagyok győződve, hogy semmi olyat nem végzett el Jézus helyettünk, amit viszont nekünk kell elvégeznünk. És azért ezt sok igével be lehet bizonyítani. Úgyhogy továbbra is énekeljük ezt az éneket, de amikor ezt az éneket énekeled, akkor ne az egyéb kötelezettségeidre gondolj, jó? Hanem arra, amit valóban nem tudtunk mi magunk elvégezni, hanem amit Jézusnak kellett elvégezni, mert mi képtelnek voltunk rá, ami romlott, gyenge, gyarló, bűnös emberi természetünk miatt. Hogyha ez igaz lenne, és Jézus megszerzett egy teljes győzelmet, akkor felmerül továbbra a kérdés az, hogy miért is viaskodott ott Efézusba Pál fenevadakkal, meg miért van az Efézusi levélben ez az ige leírva, meg akkor hogy van az? Hát akkor kellene egy bátor ember, aki majd amikor elközelít a Jelenések 19. fejezete, és azt látjuk, hogy Jézus, mint egy harcos, hős, mint egy júdabeli oroszlán, kijön. Azt mondja, hogy igazságosan ítél és harcol, hadakozik. Kijön győzve, hogy győzzön. Amikor vérelhintett ruhába lesz, amikor a szájába kétélű éles kard van, amikor harci ménen ül, akkor kell majd egy bátor ember, aki azt mondja, Jézus, elfejtetted, hogy te már győztél? Hát akkor most mit akarsz itt harcolni? Hogy valami akkor itt nem stimmel, testvérek, nem? Hogy akkor ez nem biztos, hogy így működik. Azt senki nem vitatja, hogy Jézus győzött a kereszten. De mégis valami részünk nekünk kell, hogy legyen ebbe a győzelembe, és akkor most szükség van egy magyarázatra, hogyha Jézus győzött, akkor miért vannak nekünk most még harcaink? Többféle magyarázatot lehet erre adni, és most nem szeretnék semmit a szádba rágni, csak gondolkodj egy kicsit ezen. Egyszer már talán elhangzott itt, vagy lehet, hogy többször is volt szó. Például volt egy nagyon híres, majdnem az egyik leghíresebb japán ember, az Onoda Hiro nevű, Hiro, így kell írni a nevét, tehát nem hős, de igazából maga nemében hős volt, ugye, aki azt mondják, hogy az utolsó japán katona volt a második világháborúban, 1944-ben oda küldték a Fülöp-szigetekre őt, és 30 évig ott harcolt. Mert ugyanis elfejtették neki megmondani, vagy nem tudta meg sehogy, hogy közben véget ért a második világháború, és Japán letette a fegyvert. És Hát egy darabig még voltak ott neki társai, ez alatt a 30 év alatt körülbelül 30 embert meg is öltek, tehát ott a harcokban, a dzsungelben, nem tudták őket sehogy sem megközelíteni, röplapok, stb. Mindent az ellenség ármánykodásának gondoltak, hogy ez hazugság, és ők nem fogják letenni a fegyvert, egészen addig, amíg ez az illető egyedül nem maradt. És amikor egyedül maradt, még rokonokat is küldtek hozzá, azoknak se hitte el, és aztán végül is elküldték hozzá a volt parancsnokát, úgyhogy legyártottak egy annak az időnek megfelelő japán katonai egyenruhát, és ezt ráadták a volt parancsnokára, ő ment el, és ő mondta el személyesen, és megparancsolta neki, hogy tegye le a fegyvert. És akkor 1974-ben ez a híró letette a fegyvert, és hát valamilyen módon kiárták számára a kegyelmet, könyvet írt utána, és 92 éves koráig élt, aztán 2014-ben halt meg. De maga, tehát az érdekességen túl nagyon fontos azt látni, hogy az ellenség az bár legyőzetett, de nem hajlandó elismerni ezt a vereséget. És ráadásul nagyon sokan vannak olyanok, akik nincsenek tisztában azzal, hogy az ellenség le van győzve, és ezért az ellenségnek az oldalán vannak. Te is, én is az ellenségnek az oldalán voltunk addig a pillanatig, amíg be nem fogadtuk Jézust. Amíg meg nem hallottuk az evangéliumot, az örömhírt, amíg meg nem hallottuk azt, hogy le lett győzve az az oldal, ahol mi állunk, és meghallottuk azt, hogy gyere, át lehet állni a győztes oldalra. És ez a nagyszerű dolog, hogy átállhattunk a győztes oldalra. Na most az a helyzet, hogy hát bár legyőzetett, és nyilván a Biblia se úgy beszél a sátánról, meg a seregeiről, hogy megszűntek létezni, nincs többé eltöröltetett, hanem mond nagyon sok mindent, hogy lelettek fegyverezve, lelettek győzve, stb. De valamilyen módon látjuk, hogy mégis folyik a harc. És kérdezhetjük, hogy miért? Miért nem csinálta azt Isten, hogy így elsöpört vele mindent abba a pillanatba? És ahogy így gondolkodtam ezen, hát rájöttem arra, hogy tulajdonképpen miattam van. Úgyhogy hálások lehettek értem. Meg miattatok is természetesen. Miattunk van, az emberek miatt. Az emberek miatt van ez az egész dolog. Ugyanis azt mondja az ige, hogy Isten a tudatlanságnak az idejét elnézi. És beszél, van erről sok ige, hogy nem késik el az Úr az ígérettel, ami némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszantúr értünk, mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Timóteus levélben is beszél róla Pál, hogy az Isten akarata, hogy minden ember megtérjen, és az igazság ismeretére eljusson. Tehát ez a kegyelem idő, egyrészt ez a 2000 év, ez a kegyelemnek az ideje is, másrészt pedig a harcnak az ideje is. Ezekért a lelkekért való harcnak az ideje is. És hogy mondhatjuk, és sokszor felmerül a kérdés, hogy miért engedi meg Isten ezt a sok gonoszságot? Miért nem sújt már le? Tudod miért? Azért, mert Isten annyira jó, hogy nekünk is megengedte még azt a sok gonoszságot, és ránk se sújtott le, hanem megvárta, amíg megismerjük őt. És még mindig tart a kegyelemnek az ideje, és azt mondja, hogy hosszantűr érettünk. És ha belegondolunk, még a mi életünkben is van egy jó pár olyan dolog, amit helyre kell tenni. Igaz? Úgyhogy úgy hiszem, hogy ez valamiféle magyarázat arra, hogy egyáltalán miért vannak még harcok, és a vége viszont nagyon jó lesz, tehát és ebbe is lesz szerepünk. Ugye, gondolj bele, meg van írva az ítélet az ellenség fölött. És a 149. Zsoltár arról beszél, hogy majd mi leszünk azok, ott van arról szó, hogy Isten dicsőítés legyen a torkukba, két élő fegyver a kezékbe, stb. És azt mondja a végén, hogy végrehajtsák rajtuk a megírott ítéletet. És ez rólunk szól, a szentekről, a kegyesekről, rólunk szól, hogy a megírott ítéletet végre fogjuk hajtani. És igazából, amikor mi belemegyünk a szellemi harcba, a szellemi ütközetbe, a közbejáró imaharcba, akkor tulajdonképpen ezt tesszük, hogy azt a megírott ítéletet valljuk meg, mondjuk ki, és hajtjuk végre az ellenségen. És azt mondja, hogy angyalokat fogtok megítélni, testvérek. Ezért ne egymással perlekedjetek, mert nekünk nem test és vérelem van tusakodásunk, hanem szellemi erőkkel, majd mindjárt felolvassuk azt az igét. Egy másik dolog az, hogy ami Istennek a jóságát mutatja, hogy az ember elbukott, bűnbe esett. És mivel az ember kapta meg Istentől az egész föld feletti uralmat, ezért tulajdonképpen a bűnbeeséssel mi ezt továbbadtuk, és átadtuk a sátánnak a kezébe. Ebbe oroszlán részünk volt. Dicsőség az Úrnak, hogy ezért lett Jézus emberré, hogy ember által legyen helyreállítva az egész történet. És azt mondja Isten, hogy az emberiségnek, az embereknek, hogy figyeljetek ide. Ha részt vettetek abba, hogy ez kikerült a kezetekből, akkor most részt tudtok abba is venni, hogy visszakerüljön. És ezért is van a harc. És ebbe is Istennek a szeretete és kegyelme van benne. Ezért nagyon fontos vagy. Nagyon fontos a te odaszállásod. Fontos a te hozzáállásod ezekhez a dolgokhoz. Na, hát azt mondja, a másik szélsőség, az egyik, hogy ne csináljunk semmit, a másik az pedig a militáns kereszténység. Csapataink folyamatosan harcban állnak. Minden bokorban ott az ellenség. Mindenhol démon van. A testvérekre is úgy néz. Hát ez se biztos, hogy olyan nagyon jó. Permanens forradalom! Hallottátok már ezt a kifejezést? Egyébként is most aktuális ez a téma, el kell, hogy mondjam, mert ugye a rendszerváltás előtt ezeket a napokat nevezték forradalmi ifjúsági napoknak. Forradalom van! A forradalomnak a hevébe, a harcnak a hevébe égünk most, testvérek, azért is beszélek erről a dologról. Tehát ez a militáns kereszténység, hogy gyerünk, harcoljunk, és lehet látni, hogy konfliktus keresővé válnak az emberek is, mindenhol mindenkit helyre tenni, mindenkit kiigazítani, mindent megmondani, hogy az csak úgy jó és úgy a tuti. Majd is szeretnék is erre mutatni egy példát, ami nagyon eltalált, és annyira benne van Istennek a szeretete. Na de itt azt mondja az Efézus 6:10, bocsánat, a 10-es vers, azt mondja, végezetre atyámfiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Egy másik, amit felszoktak vetni, hogy persze, úgy kell harc, na de nem folyamatosan. Hát sajnos, hogy folyamatos harc van, nyilván nem kell az embernek mindig a harccal foglalkoznia. De itt például, hogyha pontosan akarnánk fordítani, azt mondja, hogy végezetre atyámfiai, legyetek folyamatosan erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Tehát egy folyamatos igeidő szerepel itt. Dávid mit tett? Megerősítette magát az Úrban. Az azt jelenti, hogy az ember olyankor először is tudatosítja magába, hogy ki vagyok én az Úrban. Ki vagyok én Krisztusban? Mit adott nekem az Úr? Hol van az én helyem Krisztusban? Ki vagyok én? Egy vereségre ítélt gyáva nyúl, aki elbújik egy barlangba? Vagy pedig egy győztes oldalon lévő hős vagyok, akinek Isten adott erőt? Akkor Isten azt mondta, hogy adok próbákat az életedbe, de nem adok neked olyan próbát, amiből ne tudnál kimenekedni, mert a próbával együtt megadom neked az erőt is a kimenekedéshez. És amikor az ember feleszmél erre, megerősíti magát az Úrba, és Dávid ezt csinálta, megrázta magát, akkor úgy folytatja következő vers. Azt mondja, hogy mindjárt megkeresem. Ja nem, a 14-es versben lesz. De csak előrögrök egy kicsit, azt mondja, hogy álljatok hát elő. Ki állt? Előállt. Tudom, hogy ki vagyok az Úrban. Nem feledkezek meg róla. Így fogok imádkozni. Így fogok harcolni. Így fogok küzdeni. És nem adom föl, hanem megyek tovább. Álljatok hát elő. Azt mondja, majd mindjárt oda jutunk, de még nem tartunk ott. Csak most eszembe jutott. Na, azt mondja, öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy, megint csak folyamatos igeidő, hogy folyamatosan képesek legyetek megállni, hogy folyamatosan megállassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. És erre szokták mondani a nagy harcosok. Azt mondja, hogy figyelj ide, minek öltözzel föl, le se vettem. Nagy baja nem vetted le, testvérem. Le kell venni, bizony le kell venni. A harcos se van mindig páncélba. Az a baj, és ott mondja itt az ige, ugye a következő versbe, hogy mert nem test és vérelem van nekünk, tusakodásunk. Van, aki elfejti levenni magáról ezeket a fegyvereket, és harcolni akar mindenkivel. családdal, gyerekekkel, feleséggel, férjel, munkatársakkal, és mindenhol csak a harcot látja. Vannak ilyen keresztények, előbb-utóbb elmenekülnek mellőlük az emberek. Azt mondják, hogy elviselhetetlen, összeférhetetlen, kibírhatatlan, és nem jó ez így sehogy se. Az ige beszél sok dologról, azt mondja, hogy mi többek között fiak vagyunk, apák vagyunk, házastársak vagyunk, bárányok is vagyunk, juhok is vagyunk, meg pásztorok is vagyunk, meg nagyon sok dolgot, földművesek, nagyon sok dolgot mond rólunk az ige, hogy mi kik vagyunk, mennyasszony. Ezeken nem kell, hogy harci ruha legyen. Képzel, a hazamész, csörgő páncélba, puf, neki se a gyereknek. Hát ez milyen dolog, nem? Bizony le kell venni. De amikor harc van, akkor fel kell venni. Akkor rajtunk kell lenni. Akkor nem finomkodhatunk. De azért mondja az ige, hogy ilyeneket mond, hogy öltözzetek fel könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést, szeretetet, meg hófehér ruhát, meg Krisztust. Na most jóságosságot, szeretetet ne akarja felöltözni, amikor támad az ellenség. Dávid nem ezt csinálta. Jaj, én úgy szeretem ezeket az amalekitákat, olyan jó fejek, olyan kedves emberek. Saul ezt csinálta. Elmondanám, hogy mikor véget ért ez a harc, Saul ott volt megsebezve. Oda hívott egy fiatal embert, akit meglátott, és azt mondta neki, hogy öljél meg engem. És ez a fiatalember ez minden további nélkül megtette. Ez a fiatalember is amálekita volt. Az amálekitáknak köszönhette ilyen módon a végzetét Saul. Akiknek megkegyelmezett. Az az ellenség, akinek megkegyelmezünk, az sokkal nagyobb erővel fog ellenünk fordulni. Nem a barátunk lesz, nem irgalmas lesz. Emberülő volt kezdettől fogva. Az ellenségnek nem kegyelmezhetünk ilyen módon. Szóval, mert nem test és vér ellen van, nem testvér ellen, nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek fel az Isten minden fegyverét, hogy ellenállassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezve megállhassatok. Hát sokféle ellenség van, de az evangélium az nem az, hogy nincs ellenség, még nem is az, hogy van ugyan ellenség, de nem kellene leharcolni, hanem az evangélium, hogy amikor harcolunk az ellenség ellen, akkor győzni fogunk. És hogyha a bukásból kivettük a részünket, akkor a győzelemből is ki fogjuk tudni venni. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel, felöltözve az igazság melvasába, felsorúzva lábaitokat a békesség evangéliumának készségével, mindezekhez vegyétek fel a hit pajzsát, amelyel a gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok, az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a szellem kardját, ami az Isten beszéde. Sok tanítást hallottatok már ezekről a szellemi fegyverekről, nem is szeretnék annyira belemenni a részletekbe, egy-két gondolatot talán mindegyikhez azért mondanék. Az igaz lelkűséggel kapcsolatban, amit szerepel, ez egy olyan érdekes szó, itt igazságról van egyébként szó. Az igazság az a bibliai gondolkodás, amikor ezt kimondták, hogy igazság, akkor egy olyan valóságra gondoltak, hogy ahhoz, hogy az igazsághoz hozzáférhessünk, ahhoz valamilyen leplet le kell rántani a dolgokra. Ez az aléteia szó, ugye a léteia az maga leplet jelent, és az A, hogy a lepeltől megfosztottnak lenni. Ez az igazság. Tehát az igazság az nem egy olyan dolog, hogy így csak így szembe jön veled, és direkt be ott van, hanem hogyha igazságkereső emberek vagyunk, akkor ez azt jelenti, hogy bizonyos dolgokról le kell rántani a leplet, hogy megláthassuk az igazságot. Ez sokszor munkát igényel, és ez hogy működik? Ez úgy, hogy mit akar csinálni az ördög? Hogy te figyelj a lepelre. A lepel a látható dolog. Figyelj a látható dolgokra. Figyelj azokra a dolgokra, amik a valóságot el akarják takarni előled. És első körbe a testi ember, a pszichikai ember csak erre képes, hogy meglátja azokat, amik a valóságot eltakarják. Ezzel el tud bibelődni, ez nagyszerű gumicsont, amit lehet rágcsálni, de soha nem rágjuk el, soha nem oldjuk meg, mindig csak úgy ott van. És a másik az, hogyha azt mondjuk, hogy lerántjuk ezt a leplet, hogy lehet lerántani a leplet, és nem jött le az a nyomorult lepel nekünk az életünkről, Senkinek nem jött le a lepel. Egészen addig, hogy meg nem be nem fogadtuk Jézus Krisztust. Azt mondja az ige, hogy a lepel Krisztusban tűnik el. Onnantól kezdve tudunk szembenézni a valósággal, a mezítelen valósággal. Tehát akkor látjuk meg azt, ahogy Isten szeretné, hogy lássuk a dolgokat. És akkor tanít meg Isten bennünket, hogy bizonyos dolgokra, bármennyire is szeretni az ördög, ne figyeljünk oda, és ne törődjünk vele, és bizonyos dolgokkal meg igenis törődjünk, amivel lehet, hogy azt gondoltuk addig, hogy az periférikus dolog. Magyarul átalakul az embernek az értékrendje. Ez az, ami összetartja az embernek az egész személyiségét, ezért ez egy deréköv az emberen. A következő a megigazulásnak a melvasa, ugye az 1 Sámuel 30-24-ben olvastuk, hogy ez törvényi szokássá lett, hogy Dávid megosztotta a zsákmányt a többi emberrel, akik ott sem voltak a harcba. És ez valóban egy ilyen dolog, hogy például ez egy olyan, hogy Jézus ezt megharcolta helyettünk, a megigazulást, és ezt egyszerűen csak odaadta nekünk ajándékba. Ez egy olyan dolog, amit Jézus elvégzett helyettünk, és semmit nem tudtunk volna tenni érte. Ez például így adta nekünk oda Jézus, ingyen. És ugye azt mondja, itt azt mondja, hogy ez törvényé és szokássá lett. Törvényé lett. Ez egy újfajta törvény, a megigazulásnak a törvénye. És ugye azt mondja, tehát igazából, hogy le akarjuk fordítani, megigazult az, hogy te igaz ember vagy, a szó szerint azt jelenti, hogy az Isten törvényéhez alkalmazkodsz. Ehhez a törvényhez. Hogy Jézus odaadta neked azt, hogy te igaz ember legyél. Úgyhogy neked nem kell úgy imádkozni, hogy könyörülj rajtam, nyomorult, bűnös emberen. Mert Isten nem így lát téged. És hogyha te ezt mondod ki, akkor megtagadod azt, amit Jézus megszerzett számodra a Golgotai kereszten. Mert az Úr úgy néz téged, hogy te szent vagy, hogy te kedves vagy, becses vagy, értékes vagy az ő számára. Drágábbá tett téged az Úr a színaranynál. Halleluja. Tovább, evangélium saruja. Ugye azért a bizonyos veszélyes helyeken jár az ember, azért szoktak adni ilyen munkavédelmi bakancsot. A mi munkavédelmi bakancsunk az az evangéliumnak a saruja, ami az egyik legerősebb fegyver, és azt mondja, hogy a békesség evangéliumának a készsége. Ez az, ami megint meg tud bennünket erősíteni a harcokba. És ha ez nincs meg, akkor nem fogunk győzni a harcba, hogy Istennel békességünk van. Hogy békességünk van az Úrral. Hogy ez a kárpit, az ketté hasadt, és bemehetünk szabadon az Úrnak a jelenlétébe. De a kárpitról még mindjárt fogok egy-két szót szólni, ha megengeditek. Hit pajzsa. Azt mondja, ivel a gonosz minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Milyen a tüzes nyíl? Tüzes nyilat, azt nem mesterlövészek használják. A tüzes nyillal nem kell pontosan lőni. Fogja magát, ellövik, és hogyha szerencséje van és talál léghető anyagot, akkor föléget mindent. Nem kell vele pontosan lőni, igaz? Elég. Ott egy nagy háztető, minél nagyobb, annál könnyebb eltalálni, tudjátok, mint Góliátot. Eltalálják, kész. Na most az a helyzet, hogy amikor az ördög kilövi a tüzes nyilát, akkor talál-e bennünk éghető anyagot? Szerintetek talál? Nem talál. Dicsőség az Úrnak. De akkor mi a fenének kell az a hit pajzsa? Talál. De ott van a hitnek a pajzsa. És a hit az mi? A hitnek a lényege micsoda? Az, hogy bízok Istenbe. Bízom abba, hogy az Úr velem van, hogy az Úr mellettem van, hogy az Úr megvéd, hogy az Úr oltalmaz engem, hogy az Úr körbevesz engem az ő jóságával, az ő szeretetével. Tehát nem azért lesz nekem oltalmam, mert én tökéletes vagyok, érted? Hanem azért, mert bízok az Úrban. Nagy különbség van a kettő között. A hibáim ellenére van oltalmam. Lehet számtalan hibád, egy hibád ne legyen, hogy nem bízol az Úrban. Ez a hit pajzsa. Na, azt mondja, hogy üdvösség sisakja. Az elme az a fő harctér, ugye amit Jézus meg a Biblia aggodalmaskodásnak mondott. És például azt mondja az ige, hogy semmifelől ne aggodalmaskodjatok, hanem minden alkalommal háladással tárjátok föl a ti kéréseiteket Isten előtt, és az Istennek a békessége, ami minden értelmet felülhalad, megőrzi a ti szíveteket és gondolataitokat Jézus Krisztusban. Ott is szívről, gondolatokról van szó, ugye, és hogy az oltalom alá kerül. De ott van az aggodalmaskodás. Az aggodalmaskodás szót ma már szinte nem is használjuk. Egy sokkal rövidebb, egyszótagos, profi kifejezés született erre. Úgy hívják ma, hogy stressz. Tehát úgy is lehet mondani, hogy semmifelől ne stresszeljetek. És utána megállapították, hogy a stressz ilyen betegséget okoz, olyan nyavajákat okoz, stb. Stb. És itt van benne az igébe a kulcs. És azt mondja, hogy az üdvösség sisakját vedd fel a te fejedre. Az elme a fő harctere az embernek, még egyszer mondom, és a sátán ott próbál a leggyakrabban támadni bennünket. Szeretnék, Istennek a szeretetéről szeretnék egy Zsoltár részletet felolvasni, 14 verset, nagyon tetszik ez. A 139-es Zsoltár, Dávid Zsoltára. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, én már egészen érted azt, Uram. Na most ez a rész, akárhogy is nézzük, ez nem arról szól, hogy Uram, te megvizsgáltál mindent, és tökéletesnek találtál engem. Hanem arról szól, hogy Uram, a legapróbb hibáimat is tökéletesen ismered, és tökéletesen tisztában vagy vele. A legkisebb ballépésemmel, a legostobább gondolatommal mindennel tisztában vagy, Uram. És messziről érted. Jaj, már megint arra gondol. Az Úr, figyelem egyből. Jaj, már megint eszébe jutott. Hányszor voltam, hogy verjek ilyen fejéből, ne arra gondolja. De megint. Az Isten ezeket mind látja. Azt mondja, elől és hátul körülzártál engem, és felettem tartod a kezedet. Csodálatos előttem a tudás, magasságos, nem érthetem azt. Ez felfoghatatlan, hogy mindenek ellenére mégis. Mégis Isten így, ilyen kedvesen jól bánik velem. Hová menjek a te szellemed elől, és a te orcád elől hová fussak? Nem kell sehova se. Inkább azt mondjuk, hogy jöjj Szent Szellem még jobban, és szeretném látni az Úr orcáját. Ha mennybe hágok fel, ott vagy, ha sehova vetek ágyot, ott is jelen vagy. Lehetek fent, lehetek lent, lehetek sikeres, lehet, hogy kudarcokat éltem át, bármi lehet az embernek az életébe. Azt mondja, hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére, Amerikába szállnék át, ott is a te kezed vezérel engem, és a te jobb kezed fogna engem. És most figyelj, ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz. Fiatal keresztény voltam, megszólaltam, idősebb kezdtek el, mit mondtál? Így nem lehet beszélni, ne beszélj negatívan! Első karizmatikus tanítások egyike volt, megmondták, hogy csak pozitívan beszélhetsz. Hú, és akkor ez a Dávid, az Isten szíve szerint való ember, nézd meg, mit mond, azt mondja, ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz. Micsoda negatív megvallás, testvérek! Fúj! Azt mondja, ha ezt mondom is, azt mondja, a sötétség nem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal, a sötétség olyan, mint a világosság. Tudod, mit mond Isten? Azt mondja, hogy na most ezt én eleresztettem az én füleim mellett, amit te most mondtál. Nem arra biztatlak, hogy beszélj negatívan, mert Isten úgyse fogja meghallani, hanem hogyha még ha kicsúszott is valami ilyen a szánkon, akkor is nézd meg Isten, hogy áll hozzád. Azt mondja, hogy bebizonyítom neki, hogy jobbat készítettem, mint amit ő kimondott a szájával. És meg tudja adni. És azt mondja, bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyáim méhében. Magasztalak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Csodálatosan megkülönböztettél. Azt jelenti, hogy el vagy választva. Hogy te egy egyéniség vagy. Egy olyan egyéni, olyan egyedi valaki vagy, akiből nincsen több. Isten így alkotott téged. Mindnyájan Istennek a kézműve, egyedi kézműves termékei vagyunk. Érted? Nem fantasztikus? Így foglalkozik. Még a csillagokat is nevén nevezi az Úr. Meg se tudjuk különböztetni őket. Egyik olyan, mint a másik. És lehet, hogyha te is megnézed a kínaiakat, az egyik olyan, mint a másik, de Isten nem így látja őket. A kínaiak még lehet, hogy minket látnak így, nem tudom. De Isten nem így néz bennünket. Nem, és ezért micsoda hálára indított ez Dávid. Köszönöm, Uram, hogy ilyen csodálatosan megkülönböztettél. És nézd meg, azt mondja, még ha azt mondom, meg azt gondolom is, és ebbe van benne igazából az üdvösség, hogy én megváltott ember vagyok, én el vagyok választva Isten számára. Érted? Hogyha ez erős, ez a gondolata az elménkbe, a szívünkbe, ez az igazi sisak, ez áthatolhatatlan, áttörhetetlen az emberrel szemben. Szellemkardja, ugye a beszédről volt szó mostanában többször, azt hiszem, úgyhogy erre most nem szeretnék külön kitérni, de az biztos, hogy ahhoz, hogy győztesek legyünk a beszédünknek, óriási nagy szerepe van, és ezért folytatja ugye a következő versekben, hogy minden imádsággal és könyörgéssel, folyamatosan imádkozva minden időben a szellem által, és ugyanezen dologban folyamatosan vigyázva minden állatotossággal és könyörgéssel minden szentekért, én érettem is, hogy adassék nekem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ismertetessem meg az evangélium titkát. Tehát én úgy hiszem, hogy valamennyi szellemi fegyvernek a felvétele igazából úgy történik, hogy minden imafajtát alkalmaz az ember. Minden imafajtára szükség van ahhoz, hogy egy olyan közbenjáró imaharcosokká tudjunk válni, ami tényleg hatékony, és ebben benne van az is, hogy imádkozunk az evangélium szolgáért. Imádkozunk az Istennek az embereiért, a szolgálókért, imádkozunk a gyülekezetünkbe, és meg máshol is, ahol tudjuk, hogy szükség van, és amire felindít az Úr, és annyira jó ez, csak hogyha elkezdett nyelveken szólni, és figyelsz az Úrra, hogy kit hoz föleléted a Szent Szellem, és imádkozol azért az emberért. Ezek nagyon nagy áldások tudnak lenni. És hogyha nincsenek ilyen imaharcosok, azt is megérzi az ember, megérzi a gyülekezet, és hogyha vannak, azt is megérzi pozitívan. És hogy ez mennyire fontos? Az amalekiták legyőzése. Volt egy nagy csata, amikor az amalekitákat úgy tudták legyőzni, hogy Mózesnek a karja ki volt nyújtva. Áron és Húr tartották, és Józsué pedig harcolt, és legyőzték az amalekitákat. Még egy dolog. Dávid mit csinált elsőként, és az Úrban való megerősödésnek a része volt, azt mondta, hogy hozzátok ide az efódot. Az efód igazából a főpapnak az öltözete volt. Az egy ilyen papi felső ruha, ami hát nem sokkal ér úgy derék alá. Tehát nyilván ezért is volt ciki, hogy Dávid egy ilyenbe táncolt az Úr előtt, mert hát nem volt egy olyan hosszú ruhadarab. Miniszoknyánál rövidebb volt, annyit el kell, hogy mondjak nektek. De ami az érdekesség ezzel az efóddal kapcsolatban, és ezzel szeretném zárni és befejezni, hogy azt tudni kell, hogy a templomnak a kárpitja az három színből és háromféle anyagból állt igazából össze. Az egyik az egy ilyen kék színű len volt, aztán volt egy bíbor színű és egy karmazsin vagy karlátvörös szín, ebből a három színből állt össze. Azért érdekes ez a dolog, mert ez a papi felső ruha, az efód, ugyanebből a három színből állt, és tulajdonképpen ugyanabból az anyagból, mint a templomnak a kárpitja. Nyilván nem volt olyan súlyos. Azt a pap ezt vette föl, például amikor a szentek szentjébe bement, és látjuk azt, hogy Dávid is például, amikor vitték be a fridládát, ugye ez volt rajta, ez az efód, és hát az első dolog volt, hozzátok elém az efódot. Mivel ez papi öltözet, én úgy hiszem, hogy ez maga azt jelenti, hogy ez az imának, a közbenjárásnak az öltözete, ami nagyon fontos ahhoz, hogy megerősítsük magunkat az Úrban. És hát ez a három szín, a kék szín ugye az égnek a színe, és a Szent Szellemnek a színe is. Azt szokták mondani erre a kék színre. A bíbor szín az igazából az a királynak a színe, a hatalomnak, a tekintének a színe a Bibliában. És például éppen azért, hogy Jézust gúnyolják, hogy íme a zsidók király, egy bíbor színű palástot adtak rá. És a skarlátvörös szín, ugye azt pedig tudjuk, hogy ez a vérnek, a véres áldozatnak a színe. Jézus, aki úgy járt ezen a földön, hogy a szellemnek az erejével és a hatalmával szolgált. Az Istennek a szelleme volt az életén, ott volt a kék szín. Ott volt a bíbor szín az életében, aki király, és a királyok király, és az uraknak az ura. És ott van a skarlát vörös is az életén, hiszen ő az, aki feláldozta magát értünk, és ezért ott van ez a veres szín is az életébe. Ez az efód, amit mi felöltünk magunkra, ez igazából Krisztus. És az ővele való közösséget vállaljuk akkor, amikor imádkozunk, és mindig ez kell, hogy előttünk legyen. És gondolj bele, hogy ez ugyanakkor azonos a templom kárpitjával is. A zsidó levél úgy beszél, azt mondja, hogy bizodalmunkban van bemenetelünk a szentélyre, a mennyei szentélybe, a kárpit, azaz az ő teste által. Vagyis a kárpit, és ez a három szín, ez maga Krisztust jelenti a mi számunkra. Ez az, amit nekünk fel kell öltöznünk, és hogyha őt öltözzük föl, akkor figyelj ide, akár otthon vagy, mert Krisztust, akár harcolsz, akár otthon vagy, akár apa vagy, akár férj vagy, akárki vagy, akkor is azt mondja az ég, hogy öltözzétek fel a Krisztust magatokra. Akkor tudunk minden helyzetben győztesek, és áldottak lenni, és én ezt kívánom nektek, ezt a győzelmet, és ezt az áldást a harcaitokba, hogy ne lankadjatok el, ne csüggedjetek el, mert Isten elkészítette a győzelmet, és meg is fogja adni mindenki számára, és ennek a kulcsa az, hogy szálljuk oda magunkat, keressük az Urat, imádkozzunk mindenféle imafajtával, és utána jó lenne hallgatni itt egymás után a bizonyságokat, az egyik győzelmet a másik után, a betegségek fölött, az átkok, a szegénységek fölött, mert, és akkor hadd zárjam ezzel, mert Jézus mindent elvégzett helyettünk. Isten áldjon benneteket!